A Máté evangéliumához lapozzatok, a Máté evangélium a 25. fejezetéből szeretném, ha igét olvasnánk, Máté 25 első verstől. Isten engedésérünk még az adventi időszakban a Máté evangélium a 25. fejezetéből többször fogunk igével táplálkozni. Tesszük ezt annál is inkább, mert a kereszténység akkor volt legnagyobb bajban, amikor kihúnyt az emberek szelleméből, a szívéből az az eleven érő várakozás, hogy Jézus bármikor visszajöhet. A legnagyobb bajba a kereszténység ekkor került, és ekkor élt a legnagyobb mélységeket, és ekkor volt az, hogy a kereszténység bele elegyedett a világba, és nagyon hasonlítani kezdett a világhoz a keresztények élete, amikor megfeledkeztek arról a sürgető gondolatról, hogy Jézus Krisztus bármikor visszatérhet. Akár most is, ebben a percben is, ebben a pillanatban, amikor én mondom. És a Jézus Krisztus a utolsó szavaiban, amit tanításként elmondott, bizony erre nagyon erőteljesen felhívta a figyelmet, és azt lehet tudni, hogy a Krisztussal, mint élő Istennel való személyes közösségnek az eleven várakozása, vele való újratalálkozásnak a várakozása mindig jellemző volt a felébredt lelkű szellemű keresztényekre. Amen, ez így van. És akkor három példázat van itt leírva a Máté 25-ben, és a 24. rész is bevezeti ezt, főleg ott a utolsó gondolatok, de most részleteiben a három példázattal nem foglalkozunk, azt egy későbbi alkalomra hagyom, hogy a lélek majd vezet bennünket. Inkább egy jelenségről szeretnék gondolatokat megosztani veletek, amin olvastam az igét, elmékedtem ezen, vizsgáltam a saját életemet, kicsit a kereszténységünket is gondolkodtam, olvastam is hozzá dolgokat, és ami bennem lecsapódott ezekben a keresésekben, találkozásokban, keresztényekkel, stb. Ezt osztom meg veletek az igéből. Máté 25.1-től, tehát az első történetet felolvasom, és mondtam, hogy ennek a példázatnak a részletes vizsgálatában most ma nem foglalkozunk, inkább az elvekkel foglalkozunk, ami mögötte van. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosok viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, ez a Krisztus visszajövetelének képe, mindjárt elámosodtak és elaludtak. Éjfőkkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosokhoz, adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosok így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Aztán bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Vannak fel- és lehangoló dolgok az életünkben, amik felhangolnak bennünket, vagy lehangolnak bennünket. Én ma felhangolni szeretnélek benneteket, és bátorítani szeretnélek a jóra benneteket, azért félrejtés ne essék. A 10 szűz közül 5 gondolt a jövőre is, 5 pedig csak a mára. És tegyük a szívünkre a kezünket, hányszor éljük meg a keresztény életünket úgy, hogy a mára gondolunk. Hogy ma túléljen, ma meglegyen, ma rendben legyen, majd lesz valamikor valami. És a kérdésem az, magamat is belértve ebbe a kérdésbe, nyilván húzok egy kört, és ezzel kezdem, hogy mennyi tartalékunk van. Ez egyébként akkor derül ki, amikor megrázkódtatások érnek bennünket, amikor megmozdul a biztosnak vélt talapzat az életünkben, akkor derül ki, hogy van-e tartalékunk. Van-e többlet az életünkben? Vagy amikor esetleg meg kell fogni valakit, fel kell emelni, vagy valamit tenni kell másokért, vagy amikor a szolgálatra kerül a sor, amiért egyébként a Földön vagyunk. Hogy szolgáló keresztény életet éljünk. A szolgálatod a hozzáállásban megmutatkozik, hogy van-e többletem, tartalékom, valami olyan, amit tudok adni másnak. valamivel meg tudok emelni embereket, meg tudom segíteni őket, valamit adni tudok az Úr Jézusból. Van-e bennem valami többlet, amivel embereket tudok megáldani a Jézus nevében? És áldást tudok hozni a szavaim, a jelenlétem, az ölelésem, hogy a meghallgatásom többletekkel élem az életemet, vagy az éppen eléggel. Öt okos volt, többletekkel élt az életét. Gondolt a jövőre is. Öt balga volt, aki csak a pillanatban gondolkodott, az adott életpillanatot akarta megélni, és élvezni a pillanatot. És mindegyik várta a vőlegényt, tehát belül volt az ajtón. A keresztény közösség ajtaján belül volt. Ennek a világnak egyik nagyon nagy problémája, hogy nem érti, hogy kik is vagyunk mi emberek. Teljesen kifordított módon gondolkodik az emberről, és úgy gondolkodik a mai világ és a szellem ennek a világnak, hogy az embert a társadalom teszi tönkre. És az embert a szülei teszik tönkre. Az ember alapvetően jónak születik, ártatlan, ez a pici baba, hát mit akarsz? Tehát hogy gondolsz, hogy tutubutyú. És ez a rossz gondolat, hogy az embert gyakorlatilag a szülei teszik tönkre, és a társadalom deformálja, ez megfosztja az egészséges gondolkodásmódtól a szülőket, az embereket, és az önmagukról alkotott képük is deformálódik. A bibliai kinyilatkoztatás szerint az ember bűne hajlamos természettel születik el a világra. Tehát ennek oka pedig az, hogy örökölte az Ádámi természetet, az ősbűnt, a lázadó természetet, az istentelen természetet, az öntörvényűséget örökölte. Az ember tehát, amikor a világra születik, ezzel a Isten ellen lázadása hajlamos, öntörvényű természettel születik erre a világra. Éppen ezért nem, hogy deformálni kell, hanem formálni kell. A gyermeket nevelni kell, az embert formálni kell. Külső hatás kell az embernek ahhoz, hogy kordában tartsák a lelkét. Miért hoztak az emberek polgári törvényeket? Miért állítottak fel bíróságokat, katonaságokat? Miért van rendőrség? Miért van erre szükség, ha az ember olyan jó lenne az ő születésétől fogva? Miért kell az embert külső kontrollokkal kordában tartani? Miért nem ölik meg az emberek egymást, amikor gyűlölik a másikat? Mert félnek a törvény szigorától. Egyébként megölnék. Megoldanák a problémát, hanem félnének a törvénytől. Tehát éppen ellenkezőleg az ember lelkét kordában tartani természetes szinten a külső körülmények tudják. A külső fékek, a külső erők. Az ember értékrendjét tehát a Biblia szerint jó irányba kell formálni. Kívülről kell formálni. Első körben kívülről kell neki példákat adni, és jó mintákat adni. Külső hatások szükségesek ahhoz, hogy formálódjon az ember. Ilyen a nevelés, a tanítás, a jó példa adása, a jó szokások kialakítása a gyermek életében, a pici ember életében. Amikor az ember megtér, tehát felismeri az öntörvényiségét, az Isten nélküli állapotát, és a lázadó természetével szembe mer nézni, és megbánja ezt a fajta öntörvényű makacs hozzáállását, és megtér ebből, Istenhez tér, elfogadja a bűnbocsánatot Jézus vére által, hogy Jézus meghalt helyette, miatta és érte. Jézus szenvedett azért, hogy neki megbocsátást adhasson az Atya, és a Szentlélek által újjászületik, lesz egy újjászületett természete, viszont a régi természettől csak akkor lesz szabad, ha azt annak kívánságával együtt naponként halálba adja. Megszületik az újjászületett hívő emberben az új természet, de nem automatikusan működik, mint ahogy a nevelésre is szüksége van kívülről a gyermeknek, ugyanúgy a belső ember szerint való élethez szüksége van a naponkénti odaszánásra. Na megkérdezem tőled, keresztény testvérem, magamat beleértve, hány napot kezdünk azzal, hogy tudatosítjuk magunkban, ha oda nem szánom az életemet arra, hogy Isten akaratát cselekedjem, és így nem szánom halálba a régi természetemet, el fogok bukni, és ha oda szánom az életemet az Úrnak, az Úr akaratának cselekvésére, és a receptoraimat oda irányítom a Jézus Krisztus felé, hogy Uram, mi a te akaratod, hány napot kezdünk így? Ne válaszoljatok, de magatoknak mindenképpen. Mert ha nem így kezdjük a napjainkat, azt jelenti, hogy megfeledkeztünk arra, hogy Jézus vissza fog jönni. És az idő sürget. És elfeledkezünk arra, hogy az új természet szerint való élethez szükségem van a régi halálbadására, és az odaszállásra naponként arra, hogy én Istennek akarok élni. A Szentlélek által született új természet szerint, és ahogy hallottuk itt, ehhez nagy szükség van a Szentlélek erejére. És ez a Szentlélek erej nélkül, jelenléte nélkül nem is működhet. Na ekkor akarunk betöltekezni Szentlélekkel. Mert ehhez kell is. Mert amelyik természetünket tápláljuk, az fog rajtunk uralkodni. Ha a régi természetemet táplálom, forrásokat oda nyitom meg, akkor a régi természetem fogja uralni az életemet, és meghatározza az életemet. És csak akkor nem a régi természet szerint fogok viselkedni, hogyha félek a szerint viselkedni. És ez nem belső meggyőződésből van, hanem külső kontroll miatt. És a külső kontroll miatt nem lesz szellemi életet élni. A szellemi élethez belső ösztönzés kell a Szentlélek által. És az új természetnek a lényege, hogy a Szentlélek által ösztönzés kapok arra, hogy Isten akarata szerint éljem az életemet. És csak így lehetséges. Amelyiket táplálom, az fog uralkodni rajtam, az fog elulalni az életemet. És van még egy dolog, amit gondolkodtam. Tudjátok, nagy csapda, amikor azt mondja valaki, hogy én szent életet élek. És ez a szent élet neki bizonyos eseményeket, cselekedetekhez kötődik. Megmondom, miért veszélyes. Mert elkezd a többit lenézni. Elkezdi magát kiemelni és különbnek gondolni. Tehát nagy különbség, vagy kegyelemből élek, vagy szent életet élek. Értitek, igaz? A vallásos embernek pontosan ez a buktatója. Hogy szentnek gondolja magát. Mert bizonyos dolgokat megcsinál. És azt gondolja, hogy ezek szentelik meg az életét. Persze, hogy a szent életnek vannak ilyen módon cselekedetekben megnyilvánuló valóságai. Természetes, de nagyon vigyáznunk kell a szívünkre. Hányszor estünk abba a hibába, hogy egy picit jobb életet tudtunk élni az Úrban, és felfogalkodtunk. Ismerős? Beleestünk a vallásosság csapdájába. Nem a naponként dől a szentelés, és a Szentlélek erre által való élet történik meg, hanem valami magam fabrikált a kereszténység, meg Isten tisztelet. Az Efézusi levélben és Péter levelében erről a természetről tanít bennünket a Szentírás. Igen. Hát az idő az elment, de majd figyelem. Azt mondja az Efézusi levél 2:3-tól, az Isten igéje, figyeljetek. Hosszabb szakaszokat fogok olvasni, kevesebbet magyarázok. Már kevesebb magyarázatot fogok hozzájuk fűzni, mert szerintem magukért beszélnek az igék. Ekkor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait. És a haragfiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. Tehát a régi természetnek része az érzékek és az érzékekből fakadó hajlamok. Ez része a régi természetünknek. Amit mondtam, önmagától nem tűnik el, ha naponként nem adom a halálba. Szóval közöttük éltünk, olyanok voltunk. Az emberi természet ilyen, azt mondja a Szentírás. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. A 2 Péter 1.4-ben, korábban már nem is olyan régen elénk jött ez az ige, 2 Péter 1.4-től, ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljek attól a pusztulástól, amelyet ugye a testi ember, az érzékek hajlamai, a kívánságok okoznak a világban, mint pusztulást. Éppen ezért minden igyekezettel figyeljetek ide. Éppen ezért minden igyekezettel, minden igyekszálatokat megfeszítve, törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet, mert ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotani soha. Tehát mivel fejezi Péter apostol be? Hogy szánjátok oda magatokat, és erősítsétek meg, hogy kik is vagytok ti. Elaludtak. És mindegyik elaludt. Tehát van természetes fáradtság, és természetes alvás, és van spirituális, szellemi alvás. A Biblia mind a kettőről beszél. Tehát normális az, az ember fáradt és alszik, mert elfáradt, viszont van olyan alvás is, ami pont úgy néz ki, mint a másik, de igazán belealvásnak nevezik. Úgy belealszunk az életbe, a szellemi életbe, belealszunk az életünkbe. Úgy minden mindegy. Úgy folyik egyik nap a másik után. Mik azok, amik tanítják az embereket ma? Mint mondtam, az embert külső hatások által lehet tanítani. És ezt az ördög jól tudja! Hogyan lehet az embereket befolyásolni? Alkalmazta már az édenkertben is. Hogyan lehet az emberek gondolkodását befolyásolni? A legtöbb befolyásolási technikát pedig az Istennel való gondolatokra fekteti be, hogy arról gondoljon az ember rosszat. Beteg módon gondolkodjon az Istenről, az Istennek a dolgairól. Vizuális kultúrában élünk, amit nézünk és hallunk is egyben, erőteljes hatással van a lelkünkre, és a gondolkozásunkra, az értékrendünkre is. Azt is mondhatnánk, hogy tanításokat veszünk és fogadunk be ezek által, vagy ezeken keresztül. Ne becsüljük alá a vizualitásnak az erejét. A víz, amikor rácseppen a kőre, akkor láttatok már ilyet, itt szétröccsen. És kicsit vizes lesz, rácsüt a nap, aztán el is tűnik, hogy volt rajta víz. Igen ám, de ha hosszú ideig csepegteted a vizet a kőre, akkor lyukat válj bele. Pontosan ilyen a hatás, a vizuális hatás az ember szellemére és a lelkére, hogy amivel sokat foglalkozik az ember, sokat nézi, hallgatja, tanítani fogja. És ne legyetek naivak. Persze nyilván nem minden egyféle erővel, de nagyon jól tudja a média világ mögött álló erő, hogy egy film, amelynek karakterével azonosulni tudsz, tehát főszereplőivel, például vagy szereplőivel, milyen erős tanító hatással van az ember lelkére és szellemére és a gondolkodására. Így van? Elkezdesz azt szerint az értékrend szerint figyelni, nézni, ami átjár ezekből a vizuális hatásokból. És ezek tudatosak. Ezek tanítások. Mondom, nem mindegyik egyforma erővel. Van, ami mögött nagyon-nagyon látszik, hogy szisztematikus gondolat van mögötte, és tudatos, nagyon erőteljesen tudatos, hogy formálja az emberek szemléletmódját, látásmódját, és azt a világ szemléletet tükrözik aztán vissza, amely a világ mögött lévő ördögi erőknek a szemléletmódja. Intenzív hatást fejtenek életünkre, tehát a filmek, és különösen a sorozatok, ezt mindannyian megtapasztalhattuk már, én magam is, melyek értékrendet közvetítenek, és tanítanak is. És ahogy mondtam neked, nektek, hogy a szimpatikusnak beállított, és hadd húzom ezt alá, a szimpatikusnak beállított főszereplő. Tehát lehet úgy csinálni egy filmet, hogy gonosz a főszereplő, és egy csomó gonoszságot csinál bibliai értelemben, mégis szimpatikussá teszik. És a gonoszságot kezdik is tanítani benne. És szimpátiát váltanak ki a technikák által a nézőben. Ezek is tanítások. És ha valakit szimpatikusnak tartunk, tehát megnyerte a szívünkben a jó érzést, akkor ez lebontja bennünk a védekezési erőt. Tehát sokkal könnyebben fogadom be a szimpatikus szemétől a tanítást, az értékrendet, mint az unszimpatikustól. Nem mondtam nagy dolgot. De ez tudatos. Ez tudatos. És sokkal, és akkor, ugye, hogy a hatás erőteljesebb legyen, megpróbálják az embereket rászoktatni, új szokásokkal megtölteni, hogy például bizonyos, az igaolvasás vagy az imádság helyett elkezdjünk sorozatokkal lefeküdni, aludni. Vagy filmekkel álomba merülni. És akkor már az álmaidat is elkezd uralni. Az az értékrend, az a tanítás, ami ezekben van benne. És nagyon erős hatása van a férfiak, különösen a vizualitás, és magamat is beleértem, és tapasztaltam ezt. És ha nem az igével és az imádsággal zárom a napot, az abban mélyedek el, akkor az álmaimban elkezdenek azok az értékrendek visszatükröződni, amik ezekben a vizuális tanításokban benne voltak. Másik intenzív gondolkodás és értékrend formáló erő napjaimban a számítógépes játékok. A sorozatokhoz hasonlóan tanítóerőt képviselnek. Döbbenetesen visszaköszön egyébként, főleg az amerikai kultúrában, ahol ugye a fegyverhasználat délen elég szabadon van, és hát sokkal bennünket, amikor fiatalok lövöldöznek az iskolában, igaz? És megölik a saját diáktársukat. Hadd mondjam nektek, hogy több ilyen videójáték a konfliktus kezelésnek a módszereként a pusztítást tanítja. Tehát pusztítsd el, öld meg, nem probléma, fröcsög a vér, meg az agyvelő, te győztél, újabb szint, újabb pont. És az emberekben döbbenetes módon elkezdi a tanítás elfoglalni a gondolkodásukat. És azt mondják, hogy a konfliktus megoldásnak a módja az erőszak. És csak azért nem élnek az erőszakkal, mert félnek a törvénytől. Tehát a következménytől félnek. Nem azzal nem értenek egyet, hogy erőszakkal kell megoldani a problémát, mert ez lenne a cél, ugye? Ez a szívbeli megértés. Hanem külső kényszer miatt nem teszik azt, amit a szívükben megtennének. És gondoljatok bele, amikor a törvény meggyengül. Milyenné válik a társadalom, amely ilyen tanításokon nő fel? Láttátok Amerikában a választások előtt, amikor tudatosan léptették hátra a rendőrséget. És gyengítették a rendőrséget. És szabad utat engedtek az erőszaknak. Hogy mi történt? Csak részben jutott el információ hozzánk. De sokkoló volt, ugye, hogy bizonyos területeken megszűnt a rendőrség tevékenysége. Felgyújtották a rendőr őrsöket, meg a rendőr autókat. Hogy lehetséges ez? Azért, mert a tanítás elérte a célját. Az emberi természetnek a romlottságát felerősítette. És ellátta mintákkal. Nagyon régen jött már elém ez az ige a témával kapcsolatosan, most megint eszembe jutott a Szentlélek, a római levél első fejezetében, 29. verstől olvasom. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal besugók, rágalmazók, Isten gyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halára, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem figyeljetek, azokkal is egyet értenek, akik ilyeneket művelnek. Tehát, mint mondtam, a Biblia értelemben negatív hősök pozitívként való feltüntetésével pontosan ezt akarják elérni az ember lelkében, hogy a rossz dolgot jónak tartsa. És már Ézsaiás mondja, jaj neked, aki a rosszat jónak mondod, és jót rossznak. A Galata levélben a következőt olvassuk, ez is egy nagyon komoly ige, abban a jelenség megértésében, amiben benne forgunk, a mai mi kultúránkban, nyilván az eszközök mások, mint az első században voltak, de a cél ugyanaz. Azt mondja, mert testvéreim, figyeljetek, Galata 5.13, szabadságra vagytok elhívva, és figyeljetek a folytatást, csak a szabadság nehogy űrügy legyen a testnek, hanem mire használ a szabadságodat? Mire vedd a felhatalmazást, a Krisztusban való szabadságod által? Hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Tehát azt mondja, a szabadságodat arra használd, hogy meg tud tagadni magadat, hogy valakivel valami jót tegyél. Építsd a másikat. Tegyél valami jót. Használ a szabadságodat arra, hogy háttérbe helyezel a saját kívánságaidat, vágyaidat és komfortodat, és tegyél valami jót a másikért. Mutasd meg az Isten szeretetét a másik embernek. Amen. És azt mondja az írás, döbbenetes, hogy a szabadság ürügy lehet a testnek. Ugye a test kívánságát cselekedj az ember. Azt mondja, hát keresztény vagyok, nem vagyok vallásos keresztény. Én felvilágosult keresztény vagyok. Én modern keresztény vagyok, karizmatikus keresztény vagyok. Hát én szabad vagyok. Nekem nem kellett cselekedetek. Hát nekem kegyelemből van üdvösségem. Én szabad vagyok. És ezekkel megindoklom azt, hogy testet kezdem kiszolgálni. És a test nyert teret az életemben, a döntésekben, és testi életet kezdek élni, már pedig a testi ember nem örökli Isten országát. Alatt is le van írva. Durva. Ha te szerint éltek, meg kell halnotok. Azonban, ha a lélek által megölitek a testselekedeteit, éltek örökké? Ez van benne a Bibliában. Durva, de a 10 szűz közül csak 5 ment be. Ötnek azt mondta a megváltó, hogy nem is ismerhet titeket. Kívülről tök úgy néztek ki. A probléma belül volt. Belül az életükben. És persze nyilvánvalóan a hatás tekintetében vannak építőfilmek, és hát persze, amik teljesen pozitív hatást gyakorolnak az ember életére, jó értékeket közvetítenek, elgondolkodtatják az embert, bizonyos mélyebb érzéseket mutatnak meg, hogy a művészetnek pontosan ez a csodálatos ajándéka az emberiség számára, aki kapott ilyen típusú talentumot, hogy valami mélyen lévő, a mások számára megfogalmazhatatlan, de érzett valóságokat megmutatják. Ezek a nagyszerű művek, ugye? Az értékek, festmények, versek, színjelőadások, filmek. Egy csomó érték van természetszerűleg, tehát nem szeretném úgy menni haza, hogy na, ma megmondták itt pásztor, hogy minden könyvet ki kell hajítani, égessük meg minden filmet, és tévét kihajítani az ablakon. Tehát nem erről van szó, hogy a kedves lelki pásztor testvérem mondta, fiatal keresztények voltunk, van azon kikapcsológom, fiam. Igazad van. Bátyám. Intézményes nevelés, oktatás. Szintén formáló erő. Hát ugye maga az oktatás és nevelés illúzió ne legyen, a mindenkör uralkodó osztálynak a érdekeit képviseli. Miképpen az állam is. Nem hallom a csodálkozást. Természetes, ideológiai alapon nyilvánvaló azt az ideológiát kell követnie, az oktatásnak és a nevelésnek, most már én nem szeretem, mert a nevelés szerintem a család dolga, meg az apa, első az apa dolga, és másosorban az anya dolga, nem a tanítónéni meg a tanárbácsinak a dolga egyébként, de nyilván értem, hogy dolgozni kell mindenkinek, és termelni a profitot. És aztán föl is van építve a rendszer, hogy minél többet kell dolgozni, és minél többeknek. Nem tudom megváltoztatni, nem is szándékozom, tehát még mielőtt azt gondoltok, hogy akkor holnap forradalom. Egyébként pedig a felhalmozódásnak mindig következmény volt a forradalom, az újjáraosztás. Tehát ez egy történelmi körforgás, amikor felhalmozódott a vagyon, koncentrálódott, előbb-utóbb jött forradalom és újraosztották, aztán újra felhalmozódott, mert akik a nagy igazságot megcsinálták, azok aztán újra az önző vágyaik szerint kastélyokat, stb. Építettek, ugye a kommunizmusban is minden közös volt, csak volt, ami közösebb. No, intézményes oktatás nevelés. A veszély abban van, hogy bizonyos tanárok tudatosan csepegtetik a saját ideológiájukat bele a gyerekek lelkébe. És megpróbálják megváltoztatni a szemléletmódjukat. Nem minden tanár ilyen, de higgyétek el, hogy elég okos az ellenség, hogy ezt nagyon szépen kiépítette Magyarországon, és ezért döbbensz meg néha bizonyos reakciókon már, mint gyümölcs, ami megjelenik. Egyszer itt hangzott el, ugye a babiloni szellem János beszélt erről, hogy Dánielék, ez egy régi ötlet, Tehát Dánieléknél is ugye ezt csinálták, ezt beíratták a babiloni iskolába őket, ahol megtanították a babiloni ismereteket, meg a szokásokat nekik. De hogy milyen erős ugye a bennük lévő hit, meg az isteniáti elkötelezettség, hogy nem tudott bemenni az életükbe, hanem ők voltak az isteni hatalom által a formáló hatás az egész birodalomra. Persze az évtizedes táblatokban történt meg. De ott is tudták már ezt a rendszert, hogy működik. Mint az ellenség most is tudja nagyon jól, hogy olyan kell a gyerekeket már egészen kicsi korban úgy nevelni, hogy ellenfordítsák a szülőnek. És hazamegy a gyerek, és megtanítja a szülőt, hogy hogyan kell gondolkodni erről a világról. Honnan vetted, kicsim? Hát a tanárbácsi mondta, meg a tanítónéni mondta, meg egy csomó mindent olvastunk. Tehát ez is azt gondolom, hogy formáló erővel van, és az ember lelkét tompíthatja, altathatja. Aztán ezek voltak azok, amik altató hatásúak az ember szellemére, lelkére is szellemére. Beszélnem kell itt az igaz keresztény közösségről, mint fontos hatásról, szintén olyan hatásról, amely külső hatás az ember életében. Tehát külső hatás, és megbeszéltük ugye, hogy a Biblia tanítása szerint az embernek szüksége van külső hatásra. Ezért fontos, hogy gyerekkorban, gyerekként hozzátok a gyerekeket az Isten tiszteletre. Vigyétek a házi csoportra. Legyen ott a gyerek. Miért? Mert ezek a külső hatások fogják érni. És a külső hatások azok, amit a gyereket a megtérés újjászületés előtti állapotában tanítják. És a gondolkodását változtatják és formálják. És ha valaki olyan impulzusokat kap, ami Isten szerint van impulzusok, és lát hozzá hiteles példákat is, akkor elkezdi azokat jónak tartani, és követendőnek tartani. De minimum ezek az erők, amik a tanításnak az ereje, megfékezhetik őket, ha még nem születtek újra, és nem is tértek, mert nem születtek újra, hogy olyat tegyenek, amit lehet társai könnyedén megtesznek, másfajta tanításon edződött a lelkük. Ez befogadható, igaz? Tehát igenis lényeges, hogy a gyerekeink gyülekezeti közösségben nőjenek fel, és vegyenek részt, és otthon is már tanítjuk a Bibliát nekik, lássák, hogy abban a szinkronban van az életünk, hallják az ígért, és érezzék a jelenlétét az Istennek. A Szentlélek által, amikor jelen van az Úr egy gyülekezetben, hogy legyen viszonyítási alapuk. Amikor tehát tápláljuk a szívünket, akire, illetve akikre nézünk, és amivel, akivel és akikkel az időnket töltjük, hatással van az értékrendünkre. Ezek nem esíthetik a szívünket, vagy ennek elvadulását segíthetik elő. A Szentírás tanítása szerint az Isten lelke által a keresztény közösség tehát jobbító hatással van már azokra is, akik még nem tértek meg és nem születtek újra. Miért? Mert az ember lelke olyan, hogy tanításra van szüksége, és a külső tanítás formálhatja a belső értékrendjét. Ez még nem személyes meggyőződés feltétlenül, de mégis egy külső iránymutatás. És önmagában, hogy valaki keresztényekkel van együtt, és keresztény közösségben van, már ez hatással van az értékrendjére. És ha nem olyan emberekkel tölt az idejét, akik ilyen hatást fejtenek ki, akkor majd mások lesznek hatással, akire néz, akire felnéz, akit tisztel, akit szeret. Az igaz keresztény közösségre jellemző, hogy az ige köré gyűlnek az emberek. Előkerül a Biblia, az Isten igéje, az Úr munkája, a szolgálat, a tanítás, az imádkozás jellemző a közösséget. Nem csak jól el vagyunk klubok, hanem ott van benne Isten igéje, mert tudják, hogy Isten igéje táplálék. Tudunk egymásért imádkozni, és megjelenik benne az igaz keresztény közösségben a krisztusi szeretetből fakadó jóra buzdítás lelkülete is. A Tesszalonikai levélben, az első levélben, az 5. fejezetben, 5. verstől nagyon szépen ki van ez bontva. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok. Vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Halleluja. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreim, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket. És munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással a békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszét rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, mint a szent lelket, szent szellemet. A profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden formájától, fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fethetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ő az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Erről beszéltem, igaz? Figyeltétek? Szinkron vagyunk, itt vagytok? Erről beszéltem. Pont erről beszéltem, ami a Tesszalonikai levélben Pál apostol által a Szentlélek a gyülekezet közösségének tanít. Már az első és második századi kereszténység korában az a legerősebb evangelizációs eszköz, missziós eszköz, mit gondoltok, mi volt? Amikor még vándorproféták, vándortanítók voltak, az apostolok tanítványai szolgáltak, voltak gyógyító proféták, elmentek, gyógyulások történtek, tehát nagyon erős ilyen szellemi megnyilvánulások is voltak, isteni erők megnyilvánulásai voltak. Mégis mi volt a legerősebb missziós eszköz? Az evangélium, ez biztos, hogy így van, egyetértünk. Bizonyságtétel, igen. Kisközösségek, házi csoport. A hiteles élet. Na ez. Ugyanis az apostolok elmentek. Hirdették az evangéliumot, megtértek néhányan, ők elmentek tovább. Mi okozta a további növekedést? Hogy lehetett állítani vezetőket? Hogy történt az meg, hogy érettek kiváltak? A keresztények hiteles, szeretetteljes élete. Már az első és második században is ez volt a legerőteljesebb missziós eszköz. Nem azok, akik ilyen vándorprofétaként, tanítóként mentek, fontosak voltak, bátorítottak, de nem ők voltak nap mint napot. Az egyik keresztény író következőt jegyzi meg. Ugye az első és második századra már kifújt a görög, a hellenisztikus kultúra csillaga leáldozott, és már erre a korszakra a római birodalomnak is mutatkoztak a rothadási tünetei, a romlottsága. Belső viszályok, despotizmus, stb. Következőt írtett az egyik író. Ebben a kétségbeesésben vergődő, romlottságban és babonákban heverő, rémisztő világban megjelent és növekvőben volt valami új. Az Isten szeretet és a testvér szeretet. A Szentlélek és Isten országa reménységének bástyája, a kereszténység. Az Isten szeretet és a testvérek iránti szeretet, a Szentlélek és Isten országa reménységének bástyája, a kereszténység. Ebben a sötét világban mécsesként világított a kereszténység. Még nem volt elfogadott vallás, még üldözött volt néhol, szektának tartották, meg is vetették őket, nem tartották őket vagy nagy műveltnek. Romaiak meg görög is el voltak a saját műveltségükkel. Persze ezek a keresztények az első és második században megtanulták a nyelvet, hogyan kell beszélni az emberekkel, hogyan kell fogalmazni, hogy értsék azt a örökkévaló igazságokat, amelyek bennük voltak, de nem a beszéd miatt tértek meg elsősorban az emberek körülöttük, hanem mert látták az Isten szeretetét bennük. Látták, hogy szeretik egymást ezek a keresztények. Látták, hogy ott van bennük a Szentlélek, és Isten országát várják, reménység van bennük az örök életre. Várják vissza az Úr Jézust! Szükségünk van megelevenítő isteni erőre. Amen. Szükségünk van Isten megelevenítő erejére. A Józsué könyvét, ha kinyitjátok, egy döbbenetes bejelentéssel indul. Mózes, az én szolgám, meghalt. Lezárult egy korszak, amiben biztonságban érezted magad, Józsué és a többiek. És akkor Isten elkezd beszélni Józsuéval, hogy ebben az új korszakban, amiben új kihívások várnak rá, és meg kell maradni egy egészen kihívásokkal teli világban, mi az, amit Isten tanácsként adott Józsuénak? Legtöbben ismeritek a Józsué 1:8-at. Így van. Mind a kettő igaz, mert mind a kettőt mondja a Józsué 1:8-9. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, csak az olvasását, hanem tanulmányozd. Éjjel, nappal. Nem azt mondja, hogy fenn meg a kardot, Józsué, tanulj meg íjjal pontosan lőni, hogy a szíve közepébe találj. A láncsár legyen mindig a kezednél, meg a pajzsod is. Bármikor megtámadhat az ellenség, legyen felkészült, jobb szány, bal szány, előre, hátra. Tehát az első csatát úgy hívták, hogy imádkoztak. Meg sétáltak. Egy nagy várost úgy vettek be, hogy egy séta volt. Hétszer körbe kellett menni, és végén fújnak kürtöt. Hajrá! És akkor bam, leomlott a fal. Nem klasszikus hadászati cselekmény, nézek a katonák, szerintem ezt nem tanítják a iskolákban, mert ezen most mit tanítasz? Pedig hát óriási győzelem volt, nem? Egy fallal körülött várost azért abban az időben, egy portyázó, még nem is olyan régen rabszolga nép, a kis paritjáikkal, azért nem sok esélyük volt, hogy beveszi. Mégis sikerült, csak ezt nem lehet tanítani. És azt mondja neki Isten, hogy éjjel és nappal tanulmányoz, járja át a szívedet, az elmédet, a szellemedet, az Isten éltető szava, Istennek a beszéde, járjon át téged, Józsué. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, amit ugye olvasol és tanulmányozd, ami ebben meg van írva. És akkor azt mondja, hogy akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Megparancsolom neked, Józsué, ezek után, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Amen, halleluja. A sikernek az értelmezése is kulcskérdés. Tehát, hogy mit tartasz te sikernek? Mit tartok én sikernek? És mit tart sikernek a Biblia? Ezen érdemes elgondolkodni, hogy kit nevezel te sikeres embernek? Mitől sikeres valaki? Mit nevezünk sikernek egyáltalán? Itt az Isten igében a siker össze van kötve a Szent igével, Isten beszédével, és az azt szerint való gondolkodásmóddal, az ahhoz igazított élettel, tartsd meg, járj e szerint, Józsué. Mert amivel csordultig van a szívünk, azt szólja a szánk. Máté evangéliumában így van leírva 12:33-tól. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót. A gonosz ember pedig gonosz kincséből hoz elő gonosz. Tehát, amivel csordultig van a szíved, az határozza el, hogy milyen ember vagy. Így van. Ezt mondja, jó ember jó kincsét hozza el a szívéből. Tehát, amilyen, az megmutatja, hogy mivel van megtelve a szíve. Csak néhány gondolatébresztő kérdés. A mi szívünk mivel van tele? Tele van Isten igével, szeretetével, jóságával? Vagy más az, ami betölti? Mivel tápláljuk a szívünket? És mivel tápláltuk az elmúlt napokban, hetekben? Kerestük a testvérekkel való találkozást, vagy más, fontosabb, sürgetőbb volt számunkra? Amikor együtt vagyunk, előkerül a Szentírás, imádkozunk együtt, vagy jól elvagyunk úgy, mintha nem is lennénk Krisztus tanítványai. Szaladunk haza a közösségi alkalomról, vagy igyekszünk építeni a kapcsolatot a testvéreinkkel. Az Úr szolgálatára sajnáljuk az időt, vagy bőkezőek vagyunk ebben. míg más dologra számolatlanul áldozzuk oda, hol és merre tartunk. Az isteni erő megjelenése az életünkben az első, tehát az isteni igének való közösség, nem csak az isteni igé önmagában, hanem a közösség az isteni igével, a kapcsolat isteni igével, szerves összenövés az isteni igével. Mert értsétek meg, tehát mondtam már nektek, hogy egyszerűen az Isten jelenlétében elkezdenek működni olyan dolgok az életünkben, amik természetes szinten nem fognak. Tehát elkezdünk hasonlítani Krisztushoz, és elkezd helyreállni néhány olyan dolog bennünk, ami elromlott az ádámi bűn miatt. És ez a belátást is segíti, tehát a gondolkodásmódot megváltoztatja, és egyszerűen olyan sokkal tisztában kezd az ember gondolkodni, és jobban átlátja az életét és dolgait, sokkal már megérti, mi zajlik körülötte. Amikor elkezdesz Istennel közösségben lenni, és gyakorolni a közösséget, akkor elkezd megváltozni az elméd, a gondolkodásmódod, és elkezd tiszta, világos gondolatok támadnak benned, és megértesz dolgot, amit nem értettél letompultságod miatt. Én is átértem ilyet. Tehát ezért mondja, amit mond Józsuénak Isten, hogy ahhoz, hogy ne a félelem uralja el az elmédet, az át kell legyél járva Isten igével, mert az Isten jelenléte megváltoztatja, helyre kezdi állítani a megromlott dolgokat az életedben. A gondolkodásmód is ilyen. Odaszánás Isten akaratának megcselekvésére, ugye az Isten igéje, ez kapcsolódik. 5 szűz okos volt, 5 pedig balga. Ugyanott voltak, hasonlóan néztek ki, mégis volt valami, ami különbözött. Az okosok, ahogy mondtam, vittek plusz olajat, a balgák éppen annyit vittek, ami aznapra elég volt. Miért? A szívükben lévő értékrend miatt. Ezért. Semmi másért. Azért viselkedtek úgy, ahogy, mert megmutatta, hogy valójában mit ér nekik a vőlegény. Hogy tényleg akarják-e látni, vagy sem. A 10 szűz példázatát követi másik 2, ahogy mondtam. Az egyik egy távolba utazó király története, aki vagyonából ad a sáfároknak 5, 2 és 1 talentumnyi értéket, vagyont, és mikor hazatér, visszatér, akkor számon kéri tőlük, hogy mit kezdtetek az, amit kaptatok. És a harmadik példázat pedig a jók és kecskék szétválasztása. Kedvesem, lehet mérlegelni, hogy ez majd a zsidókról szól, ez majd a népekről szól, ez majd... Én értem. De most hadd szóljon rólunk. Tehát itt olyan dolgokról van szó, amit valaki az Úrért tett, meglátogatta a beteget, elment a börtönben lévőhöz, enni adott, felruházta, inni adott, tehát azért azt gondolom, ez a része talán nekünk is szól. Mikor Jézus visszajön, azt mondja az írás, meg fogja ítélni az embereket, hogy hogyan jártak abban, amit ő mondott. Tehát mind a kettőnél, mind a három történetnél visszatér az Úr, és mérlegre kerül az élet. És ez meg fog történni. Ne engedj meg, hogy az ördög elaltasson, mikor vissza fog jönni az Úr, az övéit viszi magával. Nem azok, akik a szájukkal az övé, hanem akik a szívükben az övé. Mert azt mondja Jézus, hogy mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Ez mind önzetlen szeretetből fakadó cselekedet, amiért nem várnak az emberek jutalmat. Önzetlenséget mutat és igaz szeretetet. Amen. Mindegyik olyan, ami nem valami matek, ami üzlet, hanem önzetlen, őszinte. És mondhatod azt, hogy na hát kegyelemben van üdvösség. Nem a cselekedetek által. Hát csak olvasd akkor tovább. Azt javaslom. Hiszen kegyelemben van üdvösség, az Efézus 2.8-tól olvasom, üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mivel azonban az ő alkotása vagyunk, mint új teremtés, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, ilyen módon újjá az Isten, amelyeket ő előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. Tehát megint csak ott van, hogy egy letompult szív nem tudja érzékelni a helyzetben, hogy mit lehetetlen, abban a helyzetben mi az Isten akarata, amiben beléphetek és megtehetem. Ezek végtelen egyszerű dolgok tudnak lenni. Tehát gondoljatok bele, hogy boldog, akik békét teremtenek. Az indulatos beszéd olaj az indulatra, ugye? A szelíd szó elhárítja az indulatot. Ugye, tudjuk mi ezt? Tehát itt olyan élethelyzetekről van szó, amelyben a Szentlélek ad belátást, és más típusú reakciót, mint a természetünkből fakadna. Mármint az emberi természetünkből, a régi természetünkből. És az új természetből fakadó dolgok jönnek elő. Tehát az ige, az oraszánás, és természetszerűleg persze az ima élet, mert az is el tud fakulni, el tud halványulni, és a bőjt, ami az alapvető, Jézus tanítása szerint egy beszédben, alapvető, a szellemi életnek alapvető része, a rendszeres bőjtölés. Hogy folytonosan, szünet nélkül imádkozzunk, tehát legyen imádkozó életünk, és én azt tudom nektek mondani, odafigyelünk a Szentlélekre, akkor van is miért imádkozni. Akkor meg vagyunk telve az igével, akkor van is miért imádkozni. Kicsit jobban vagyunk szellemileg, egy csomó ember eszünkbe jut, nem? Elkezdünk imádkozni. Aztán eszünkbe jutnak újabb emberek. Imádkozunk értük. Majd újabbak jutnak eszünkbe. Imádkozunk értük. Majd újabbak jutnak eszünkbe. Imádkozunk értük. És tényleg azt mondod, hogy hát szüntelen lehetne folytatni. És akkor mikor újabbakat és újabbakat jutott a Szentlélek eszedbe, akkor azon gondolkozol, Uram, Isten, milyen régen imádkoztam már érte? És csak várom, hogy történjen valami az életében. És ha közel vagyok az Úrhoz, akkor bizony elkezdenek működni olyan dolgok, amik szellemiek. Ezek tényleg azok. Nem a két bukfenc a szellemi, hanem az a szellemi, amikor Isten szellem elkezd vezetni. És azt mondja az Efézusi levél, hogy elkezdtek a Szentlélek által imádkozni. Mert az 1 Tesszalonika 5:17-18-ban megvan írva, hogy szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a javatokra. Hát ezért, kedvesem, ezért mondja Isten, ez jó lesz neked. Tényleg jobban érezzük magunkat, nem? Jót imádkoztunk, egészen másképp érezzük magunkat. Így van? Egészen más a lelki állapotunk is. Nem csak a szellemi, a lelki állapotunk is megváltozik. Nem jobb nekünk imádkozni? Mint mindennel eltölteni az időt. Helyette persze. Tehát ima élet, rendszeres bőjt, ige, odaszánás, ima élet, és másokat építeni akaró szolgáló lelkület. Erről a Biblia rengeteg helyen beszél. Azt mondja a Róma 12:9-től, a szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, a tisztelet adásban egymás megelőzők, a szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben, szellemben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Majd az 1 Péter 4:10-től, ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Majd az 1 Korintus 12:7, a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Az Efézus 4:11-től, és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét eléri nagykorúságra, és tanúságos a folytatás is természetesen. A lelkajándékok legnagyobb százaléka az a gyülekezet építéséről szól. Nézd meg! A lelki vendégok legnagyobb százaléka a gyülekezet építéséről szól. És pedig azért adatott Istentől, hogy ez a fajta isteni jelenlét, erő és hitelességre bátorítást nyerjünk a gyülekezetben, felkészítést nyerjünk. Tedd a szívedre a kezedet, te a te kegyelmi ajándékoddal, a te talentumaiddal mit kezdesz? Mennyire szolgálsz buzgón az Úrnak mások építésére? Mennyire érted meg, hogy lényeges szereped van ebben? De nem egy felesleges szereplő vagy Isten népe között, hanem nagyon fontos szereped van Isten népe között. A Szentlélek hozott téged ide. És azért vagy a gyülekezet közösségében, mert Isten azt akarja, hogy azt, amit kaptál, azzal szolgálj és építsd a másikat. És ezen keresztül az egész közösség és egyenként is nagyobb hatással tudunk lenni a társadalomra. Tehát igenis kulcsfontosságúak a gyülekezeti szolgálatok, hogy talentumaink és lelkeendékaink szerint igenis építsük valóságos módon a testvéri kapcsolatokban keresztül szolgál életünkkel egymást. És meg kell újra említsem és alá kell húzzam, mint erőforrást, isteni erőknek a forrását, az ige, az olaszánás, az ima és böjt, másokat építeni akaró szolgál lelkület mellé, ebbe a sorba az élő és valóságos közösség a testvérekkel a helyi gyülekezetben. Élő és valóságos közösség a testvérekkel a helyi gyülekezetben. Ez nagyon fontos. Tudjátok, én nagyon szeretek mindenkit. Én nekem nagyon sok jó kapcsolatom van szerte az országban, még picikét azon túl is nem akarok nagyzolni. Azért mondom, mindenkit nagyon szeretek. És jó testvéreim vannak. Olyanok, hogy nem érzem a különbséget. Hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy. Nincs bennem ilyen. És ez óriási szabadság. Nagyon élvezem. Nagyon élvezem. Nagyon hálás vagyok érte. Nagyon hálás volt, amikor múlt héten a kaposvári testvéreket találkoztunk a feleségemmel. A gyülekezet születése előttől ott vagyunk. Ennek a gyülekezet születésének a segítésében. És többször találkoztunk, még Nagy Sándor tesóval is voltunk ott. Májnap is emlegetik azt is, amit neki adott a lélek, és megosztotta ott a pásztorral. Nagyon jó volt ott lenni a testvérekkel. Tényleg otthon éreztük magunkat. De hazajöttem. Ott vendég voltam. Itt meg hazajöttem. És ide úgy készültem, hogy itt azokat a testvéreket fogom építeni ezzel a prédikációval, akikkel a legszorosabb közösségben vagyunk. Egy helyi gyülekezetben. És nem csak úgy általában. Mert azt mondja az írás, hogy saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítjuk egymást. Annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap, megint látjátok a sürgetést. Hogy kik fognak így élni? Akik érzik a sürgetést, Krisztus visszajöttének sürgetését. Akik ezt nem érzik, azok úgy el vannak, mint a megybefőtt. Eltelik sirány életünk napról napra. És amikor meghalnak, és elmennek a temetőbe a sírjukhoz, vajon mit fognak mondani az emberek? Dorkász nem volt egy nagy szám, mégis, amikor meghalt, silatták, és egy igaz ember hiányzott közülük. Valaki, aki mindazzal, amit kapott, jót tett a többivel, és ezen gondolkodott, így élte az életét. Valószínűleg reggel nem csinált egy listát, most ezeket a jókat fogom tenni, hanem élte az életét az Úr szellem által, Istennek oda szentelve. És amikor elment, az emberek sírtak. Szokták mondani, tudjátok, hogy gonosz embereknek a születésekor sírnak, és a halálukkor örülnek. A jó emberek születésekor örülnek, és halálukkor sírnak. A te sír követel mit fognak felírni? Mi lesz ott az egy mondat? Hogy fognak emlegetni a tieid, a rokonaid, a gyerekeid, a gyülekezeted? Ez attól függ, hogy hogyan élsz, és hogyan élek. Ez attól függ. És igenis, nem egy silány életre vagy elhívva, hanem arra, hogy várd bár még percbe az Úr Jézust. És ebben a jó feszültségben nyikorog az ajtó, mindjárt belép az Úr. Halleluja! Most itt van is van. Meglepődnétek, eljönne most azonnal. De hidd el, ez tudom, hogy még vannak proféciák, meg stb. De ne legyenek illúzióid, nagyon gyorsan beteljesedhetnek dolgok. Rendkívül gyors ütemben változhatnak dolgok. A végén zászlóként minden nyilvánvaló lesz. Azt mondta itt a történet, vagy példázatban az Úr. Amikor azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is. És így szóltak. Uram, nyisd ajtót nekünk! Hát nekünk jegyünk van! Hogy mondtam nektek, ez a B közép nem színház. Hogy mondta Fradi Drucker nekünk. És nincs belépőjegy. Hát ott kell lenni, amikor az ajtó nyílik. És jön a vőlegény. Jelen kell lenni? Benne kell lenni a jelenlétben? Ez a kulcs. Nem lehet lobogtatni, hogy megvettem a jegyet. Sokat fizettem érte. Jézus! Számold össze az arakozásomat. Hányszor keltem korán? Legalább egyszer? Akkor is próbáltam imádkozni, de hát megérte, de rámos voltam. Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Adni fog egy feladatot, de hadd kérdezzem meg tőled, akiknek már gyerekei vannak. Te mit akarsz a gyerekeidből nevelni? Jó orvost, mérnököt, szakácsot, ácsot, lakatost, vagy Isten harcosát? Te mit akarsz a gyerekedből? Mit lenne boldog? A gyereked milyen életet éljen? Mi legyen a gyerekeddel? Milyen névár a gyereked? Mit tenne boldoggá? Mit értékelsz nagyra? Legyen Isten harcosa minden itt felnőtt gyerek. Amen. Nekem ez az imádságom. Legyen Isten harcosa. Ne átlagos keresztény legyen. Az engem nem elégít ki. Én nem akarok átlagos keresztényeket. Én se akarok az lenni. Én hősöket akarok. Harcosokat akarok. Akik tudják, miért élnek ezen a földön, és hova tartanak. Hadd kérjek valamit tőletek a következő napokban. A Máté 25-öt többször olvassátok el. Nyugodtan elolvashatjátok a 24-et is. De a 25-öt olvassátok el többször. És akkor néhány kérdést írtam itt föl, aminek mentén nagyon kérlek, hogy beszélgessetek a házi csoportos alkalmakon. Akik vendégként vagytok, gondoljátok végig, és keressetek valakit, akivel beszélgethetek erről. Miben kell változtatni az életemen, hogy az Úrral sokkal inkább élő közösségem lehessen? Miből kell megtérnem? Mit kell megbánnom, amit nem tettem jól az elmúlt időszakban? Milyen igékkel szólított meg az Úr az elmúlt napokban, amik a szívemben élnek és hatással vannak az életemre? Miben kérem a testvérek támogatását, hogy Krisztus jó tanítványaként élhessek? Másokat segítő és építő hozzáállásom legyen, hogy képességeimet és lelkajándékaimat mások javára tudjam használni. Még el is küldöm nektek majd ezeket a kérdéseket. Nem feltétlen pont ezek a kérdések, de értitek, hogy itt arról van szó, hogy milyen hatással van rám az Isten igéje, mit munkál bennem az Isten igéje, milyen valóságos munkája van bennem Isten igének, és nem csak úgy felszínesen blablabla. Mélyebbre az ekét. Mélyebbre az ekét. Mélyebben szántsuk fel a földet. Ne csak a felszínt kapargassuk. Amen.